Antal József figurájáról beszélgettünk, őt vizsgáltuk meg, és ezzel kapcsolatban érdemes szerintem megemlíteni a színészi játékot, mert az Antal Józsefet megformáló Seres Zoltán szerintem kifejezetten jól szerepelt, és én azt éreztem, hogy sikerült egy olyan módon megragadni ezt a karaktert, aki kellően titokzatos, kellően visszafogott, kellően be tudja mutatni Antal József figurájának a gyengeségeit, például ezt az ilyen kifejezetten tanároskodó hangnemet, amit így meg tud ütni más karakterekkel szemben. Például, amikor éppen Moszkvába repülnek egy tárgyalásra, akkor a stewardess lányt oktatja ki. És hasonló módon egyébként akár a saját politikus társait is kioktatja. Nem feltétlenül egy ilyen fennhéjázó hangnemben, de ez sokak számára lehet akár idegesítő vagy bosszantó. Én mégis úgy éreztem, hogy Seres Zoltán ezt kifejezetten jól tudja átadni, és inkább egyfajta ilyen, talán azt mondhatnám, hogy mármint ilyen komikus jelleggel nyúl ehhez a részéhez. Azonban azt is érzem, hogy bizonyos karaktereknél kevésbé sikerült kifejteni a motivációt, kevésbé sikerült magát a karaktert megfogni. Nagyon sokan fogalmaztak meg kritikát például Göncz Árpád karakterével kapcsolatban, hát akit nagyon sokan úgy éreztek, hogy egy ilyen bohócként volt bemutatva, vagy legalábbis nagyon le volt egyszerűsítve a karaktere. Erről te mit gondolsz?
Először is nagyon egyetértek azzal, hogy Antal Józsefet nagyon jól, néhol egy picit groteszk módon, mint ahogy ő maga is tudott élszelődni, de ugye ez mindig veszélyes, és mi magyarok nem vagyunk hozzászokva ahhoz, hogy a közszereplőinket kell eljátszani kamera előtt vagy színpadon, mégis én azt gondolom, hogy sikerült komolyan és mélyen, tehát nem gagyi módon előadni. Ami Göncz Árpádot illeti, itt igazából ez a nehéz része ennek a filmnek, és a legtöbb kritika szerintem erre is vonatkozik. Antal Józsefet azt gondolom, hogy még mindig nem lehet ezt kijelenteni, de egyre igazabb, hogy az ország nagy része kezdi a helyére tenni, és nagyjából ő bekerül a nemzeti panteonba, és most már talán konszenzuálisan el lehet fogadni az ő erényeit. Göncz Árpád szerintem nagyon nehéz karakter, hiszen egyrészt az ő valós története olyan, mint nagyon sok magyar közszereplői az elmúlt 100 évből, ambivalens. Tehát egyrésztről az 56-os szerepvállalása, vagy az irodalmi tevékenysége, nyilván az elhivatottsága az abszolút pozitív. Ugyanakkor meg mondjuk a köztársasági elnöki tevékenységében lehet találni kivetnivalót, az, hogy ő bizonyos esetekben talán túlzottan politizált, holott a köztársasági elnök az klasszikusan szimbolikus pozíció, és nem a közvetlen megnyilatkozások, társadalmi politikai megnyilatkozások miatt választunk köztársasági elnököt. Pont a taxis blokád időszaka szerintem, ha neki van vitatható ténykedése, az két rész. Az egyik, amikor azt mondta mindegy is, hogy melyik kormánnyal kapcsolatban, hogy nincs alternatívája az ő politikájuknak. Ez szerintem mindenképpen, ha tárgyilagosan nézzük, szerintem ilyet nem mondhat egy köztársasági elnök, és a nagyon polgárháborús magyar helyzetben ezt alaposan ki is forgatták. A másik pedig, hogy túllépte a hatáskörét a blokád idején. Persze még nem voltak tisztázva a szabályok, tehát az egész ország csak tanulta ezt a rendszert. Ez egyébként ki is van, talán a filmben is szerepel, de ha visszanézzük a korabeli felvételeket, amikor végre sikerül megállapodni, utána nagyon sokan elmondták, hogy megvolt az első nagy zörrenés, az első nagy akadály, az első nagy konfliktus az új magyar demokráciában. Tehát még tanulnunk kell, szoknunk kell ezt a rendszert, kinek mi a szerepköre, mire hogy kell reagálni. Tehát én nem akarom ráhúzni a vizes lepedőt, csak mondom, hogy nyilván az ő karakterét is bizonyos szempontból lehet kritizálni.
Azon túl, hogy egyetértek veled néhány dologban, azt is érzem, hogy őt azért elég ritkán mutatták, tehát az ő karaktere csak bizonyos kulcs motivumokban tűnt fel, viszont akkor rendre valami rossz döntést követett el, és habár igen, túllépett a hatáskörén, illetve voltak megosztó pillanatai, de hogy alapvetően, illetve hát ezt magában a filmben is elhangzott, hogy az ő karaktere valójában csak a népszerűségre törekszik, és ugye ez konkrétan ki is van mondva a film során, amikor Antal József ismét tanároskodó jelleggel kioktatja arról, hogy egy politikus dolga nem az, hogy népszerű legyen. Én értem a az üzenetet, és szerintem egyébként ez egy nagyon fontos üzenet mindenki az egész társadalom számára, hogy egy politikusnak milyennek kéne lennie, hogy kéne működnie, és hogy kéne a közt szolgálnia. Ugyanakkor Magyarország legnépszerűbb politikusával, illetve akit azért nem hiába szeretnek annyian, úgy bánni, hogy az egyedüli motivációnak a népszerűséget tatott be, az szerintem inkább felszínesség, és ez még jobban aláhúzza azt, hogy egyébként maga a film kifejezetten részletgazdag, és például Köbli Norbert az rettentően utána járt a dolgoknak, és hatalmas háttérmunka előzte meg a forgatást. Ezzel együtt érzem azt, hogy ez eléggé felszínesre sikeredett.
Igen. Amit a filmben látunk, ami elhangzik a szövegkönyvben, az szinte mind úgy történt meg, sokszor szó szerint, tehát interjúkból, valós felvételekből, visszaemlékezésekből van, hogy szó szerint emelt át részeket a forgatókönyvíró. Tehát amit a filmben látunk, az nem valótlan. A kritika tárgya szerintem nem lehet ez. A kritika tárgya inkább az, amit te is mondtál, hogy nem kellő árnyaltsággal mutatják be például Göncz Árpádot. Tehát itt a kérdés nem az, hogy ő valóban így viselkedett, de így viselkedett, viszont nincs bemutatva az ő szemszögéből, hogy miért határozott úgy, ahogy. Mik az ő motivációi, mi az ő oldala. És valóban ilyen szempontból lehet kritizálni. Szerintem ez a film nem megy túl azon a határon. Ha megnézünk egy külföldi politikus portrét, vagy politikai thrillert, a többsége valamilyen szempontból bemutatja az adott eseményt vagy figurát. Nyilvánvaló, hogy az ő igazságát fogja hordozni, ugyanakkor lehet szerintem ezt korrekt módon előadni. Tehát lehet egy korrekt olvasatot kialakítani, ami persze szubjektív, de nem ferdíti a történteket. Szerintem ez a film nagyon fontos, hogy nem ferdít, egyáltalán nem csinál bohócot Göncz Árpádból. El is hangzik ebben a filmben azért a végén valami békülésféleség. Göncz Árpád is azért néha megszólal, elmondja, hogy Jóska, mi kioltjuk egymást, de azért mégis a végén valami együttműködésféleséget próbálnak kialakítani ők ketten, a miniszterelnök és a köztársasági elnök. De tény, ezt én magam is így érzem, hogy nincs kellő mélységében bemutatva Göncz Árpád, akiről ugye most már közteret is neveztünk el, tehát az ő emlékezete is azt lehet mondani, hogy azért szerintem, ha józanul nézzük a magyar történelmet, találkozunk sok inkább pozitív, sok ambivalens figurával, de ő azért azt gondolom, hogy ő is az inkább pozitívak közé tartozik, akikre érdemes kultúrtörténetileg főleg emlékeznünk. Nincs elég mélyen bemutatva, ez tény, de még egyszer mondom, szerintem ez a film nem lép át olyan etikai határokat, hogy propaganda filmé váljon, és főleg azért nem, mert ahogy te is említetted, annyira történethű, tehát ennél történethűbb nem lehetne, csak bővebb.
Hát valahol persze a védelmére legyen szólva, hogy egy rettentően tömény alkotásról beszélünk, hiszen maga a rendszerváltás témája annyi oldalról megközelíthető, hogy akárhonnan is közelíted meg, biztosan hatalmas nagy hiányjelek fognak kialakulni bizonyos emberekben, és ezt én is bizonyos szempontból így éreztem, ugye korábban már említettem, hogy a taxis blokkád szerintem nem lett úgy részleteiben bemutatva. Ezt nem feltétlenül hoznám fel egyébként hibának, mert szerintem ez inkább egy ilyen marketing döntés volt, hogy maga a blokkád, taxis blokkád, ez jobban hangzik, mozgalmasabban, mintha azt mondanák, hogy jó, akkor most egy Antal József életrajzi filmet fognak látni. Tehát valószínűleg arra kevesebben ülnének be. És szerintem ilyen életrajzi filmként ez kifejezetten jól működik, mert ha a dramaturgiáját nézzük, akkor egy nagyon dinamikusan előadott alkotásról beszélünk, tehát nem ez az ilyen nagyon klasszikusan építkező dolog, hanem vannak benne flashbackek, visszaemlékezések, amikor ugye visszaugrunk Antal József 56-os emlékeire, ugye a kórházi ágyon visszaemlékszik ezekre a dolgokra, illetve arra, hogy Göncz Árpáddal hogyan ismerkedtek meg, ugye ekkor például ifjabb Vidnyánszky Attila kelti életre Antal József karakterét, aki szerintem ismételten kifejezetten jól játsza ezt a szerepet, viszont úgy éreztem, hogy az 56-os események azok inkább elsősorban az izgalom és a thriller faktort erősítették, mint sem, hogy hozzáadtak volna az egész narratívához.
Ugye itt három nap eseményeiről beszélünk, azt hiszem három nap, aminek ráadásul tudjuk a végkimenetelét, és bár nagyon megrendítette akkor az országot, olyan igazi nagy összecsapás, ugye hála Istennek nem történt, tehát nagyon nehéz lett volna végig dinamikussá tenni ezt a történetet. Tehát kicsit azért ez egy álló sztori. Lezárták a várost, de amint kivezényelték volna már a rendőrséget, hogy oszlassák fel a tömeget, vissza is fordultak, nem jött igazi összecsapás, sikerült hamar megállapodni, jött egy úgymond béketüntetés, ami meg a kormány mellett állt ki, tehát nem nagyon nehéz lett volna olyan igazi thrillerként ezt feldolgozni.
Ráadásul a főhős is a hátsó ablakhoz hasonlóan ágyhoz van szögezve.
Egyébként zárójel az előző kérdésre még visszaugorva. Szerintem, ha egyébként onnan nézzük, hogy az egész környezetét, a kormányt is beleértve, hogy viszonyul a film a karakterekhez, Antal József körüli karakterekhez, mindenkivel szemben fogalmaz meg kritikát, egyébként még Antal Józseffel szemben is, de Göncz Árpádét egy kicsit soknak érzem, de azért tegyük hozzá, hogy a saját kormányzatával, az egyébként szakmailag nagyon elismert és állítólag nagyon szórakozott figurával, a egykori belügyminiszter Horváth Balázzsal szemben is elég erősen kritikus. Na, de zárójel bezárva, tehát ez egy másfél órás film, nagyon nehéz lett volna magáról a blokádról többet szólni úgy, hogy az izgalmas is legyen, és ezért kellenek bele a flashback jelenetek, amik valóban dramaturgiailag teszik izgalmasabbá a filmet. Szerintem nagyon kellenek. Annyira sok információ vagy tanulság nem származik ezekből, viszont érzelmileg sokat hozzátesznek, és még egyszer mondom, mivel maga a blokád az nagyon apró kis cselekmény volt, úgymond, bőven elég másfél óra ennek a filmnek, és annak a másfél órának a kitöltéséhez is kellenek a flashback jelenetek, az 56-os flashback jelenetek.
Most akkor beszéljünk egy kicsit a filmnek így a technikai részéről is. Nekem kifejezetten tetszett a filmnek az úgymond esztétikai tálalása, és szerintem technikai értelemben egy különösen igényes alkotásról beszélhetünk. Akár az 56-os jeleneteknél is, bár ezek elsősorban belső jelenetek, és amikor a taxis blokádot mutatták be, akkor is így, én nekem egyébként az amerikai thrillerek, ilyen mozgalmasabb thrillereknek a hangulatvilága, sőt látványvilága jutott eszembe, főleg ezekkel a nagyon gyors tempójú vágásokkal. Mit gondolsz, mennyit merített egyébként ezekből a, főleg mondom, amerikai thrillerekből?
Érezhetően sokat. Ugye főleg a 70-es és 90-es években volt népszerű ez a műfaj, a politikai thriller. Nem elég mozgalmas a valódi történet ahhoz, hogy teljesen thriller legyen, de valóban megvolt rá a pénz. Igényes, volt egy hangulata, én ezt tartom a ilyen szempontból a legfőbb érdemének. Nem volt különös, tehát mint, nem tudom, mondjuk az Elnök embereire, ha gondolunk, csak hogy minden idők talán legfontosabb politikai thrillerét, vagy a magánbeszélgetést, hogy ilyeneket hozzak. Hát ahhoz képest sem a zene, sem a látvány nem annyira, vagy a vizualitás nem annyira látványos, de nem is biztos, hogy ez elvárható. Főként itt a történet volt a lényeg, hogy egy hőst lássunk, aki mindig, minden időben tiszteli a szabályokat, aki erkölcsileg tiszta marad, aki kompromisszumra törekszik, aki tudja, hogy csak is a szabályok, a jog tisztelete mellett és kompromisszumok révén lehet előre jutni. Ez volt a fő üzenet, és emellé társult egy thriller íz, talán nem is volt tisztán ez thriller, hanem inkább egy thriller hangulatnak, vagy tudományosan szenzibilitásnak mondhatjuk ezt, és ennyiben valóban a vágás és az operatőri munka, meg a díszletek, jelmezek mind a helyén voltak.
És akkor itt nem is érezted a szerintem jellemzően visszatérő hibát, azt a, amikor magyar filmekben vannak ilyen kellemetlen párbeszédek, ezek az ilyen így vakarod a fejedet, miközben hallgatod a diskurzusokat. Itt nem éreztél ilyen jellegű hibákat?
Ugye a magyar filmkultúra, nincs igazából magyar filmiskola, amiben mi nemzetközileg igazán jók vagyunk, az mindig is a vizualitásunk volt. Tehát a magyar képzőművészet, festészeti hagyomány, a fotós iskolánk és az operatőreink ugye mindmáig, a fiatal generáció is most azért kezdi megvetni a lábát például Hollywoodban, hogy mondjuk egy példát mondjunk, Rév Marcell az Eufóriának az operatőre. Tehát a magyar filmek mindig is ezen a vonalon voltak erősek, és én nem azt mondom, hogy nem voltak jó forgatókönyvíróink vagy vágóink, de azt gondolom, hogy a 45 utáni filmkultúrában azért alapvető probléma volt ezekkel, és főleg a forgatókönyvekkel. Most azt érzem, hogy most már nagyon igényesen és nagyon tudatosan próbálnak odafigyelni, hogy megvannak a tömegfilmezésnek a szabályai, hány percet kell erre szállni, hány percet kell arra szállni, hol vannak a fordulópontok. Ezeket szerintem már nagyon tudatosan használják a magyar írók. A párbeszédeknél még szoktam érezni apró hibákat, de ennek időt kell hagyni, hogy kialakuljon, mert egyszerűen nem vagyunk hozzászokva ahhoz, mivel évtizedeken keresztül a magyar filmek nem erről szóltak, nem vagyunk hozzászokva ahhoz, mint amihez mondjuk a magyar irodalomban hozzá vagyunk szokva, hogy egy párbeszédet lássunk. És egyébként szerintem a Kölbi Norbert, ha végignézünk az ő filmjein, ami egyébként ő mindig szinte mindig történelmi témákat dolgoz fel, tehát itt a vizsgától a játszmán át, az öröktél, félvilág, trezor, stb., Bernikövet, tehát ezekben mindig jók a párbeszédek. Itt szerintem ez egyértelműen nem a legjobb filmje, sőt, de azért is lehetnek hitelesek a párbeszédek, mert, mint említettem, szinte minden konkrét korabeli részletekből, interjúkból, felvételekből vagy visszaemlékezésekből van átvéve. Tehát nem is nagyon lehetne hiteltelen, akkor lehetne hiteltelen, ha rosszul játszanának a színészek, de igazából erről sincs szó.
Úgy kezdtem a beszélgetésünket, illetve az első kérdésem az volt, hogy vajon képes-e a blokád hivatkozási alappá válni az ilyen magyar történelmi filmek tekintetében. Ezt azért is kérdeztem meg, mert ugye különösen megosztó filmről beszélünk, amit különböző portálokon egészen máshogy értelmeztek a általunk is említett okok miatt. Viszont azt lehet mondani, hogy ezért a pénztáraknál kifejezetten jól szerepel, legalábbis magyar filmes viszonylatban, ez fontos kiemelni. Jelenleg több mint 51 000-re látták a filmet, és most éppen a negyedik héten fut, vagy már túl is futott a negyedik hetén. Mit gondolsz, egyetértesz azzal, hogy ez nagyjából egy ilyen jó helyezés nézettség szempontjából? Ugye hasonlítási alapként azért felhoznám mondjuk a játszmát, amit ugye szintén Köbli írt, azt 24 000-re látták, de például a Nyugati nyaralást, ami egy sokkal könnyedebb hangvételű film, például 82 000-en, tehát nem olyan sokkal hagyja le a blokádot.
Ha megnézzük, hogy a magyar mozikban milyen nézőszám mellett futnak a filmek, akkor a blokád az egyértelműen átlag feletti, tehát ez az 50 000-es nézőszám 4 hét után ez abszolút jónak mondható. Nyilván a legsikeresebb vígjátékokhoz és hollywoodi blockbusterekhez nem hasonlítható, viszont a filmek kétharmadánál igazából magasabb a nézettsége. Lehet ezen vitatkozni, hogy jó-e, hogy például a Játszma, ami szerintem sokkal jobb film, vagy miért váltottak fele annyian rá jegyet. Minden esetre én ezt az egész hisztérikus fogadtatást igazából a magyar közállapotoknak tudom be. Nem hibátlan film semmilyen szempontból, lehet vele vitatkozni, szerintem kell is, ha valaki nem ért vele egyet, de azt gondolom, hogy egy igényes alkotás, egy korrekt alkotás, és ilyenekre nagyon nagy szükség volna, úgy általában a magyar közéletben.